Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A Tesi Talks-t, az ELTE PPK podcastjét hallgatjátok. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. A mai műsorunk témája az edzők és tanítványok kapcsolata, valamint a coaching és a modern módszerek a sportban. Ebben lesznek segítségünkre mai vendégeink, Bátoriné Németh Andrea, business coach, az ELTE oktatója. Szia, Andi, köszöntelek!
Köszönöm, itt vagyok én is.
És Róna Széki Zsuzsanna, a Diósdi Diáksport Egyesület vezetője, a Flow edzés módszertanának kidolgozója. Szia, Zsuzsa, téged is köszöntelek!
Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek!
Kezdjük rögtön az elején azzal, hogy ha valaki hallja ezt, hogy a Flow edzés módszertanánról beszélünk, akkor ezt nehezen tudja elhelyezni. Hogyha elsőre a Flow-ra gondolunk, akkor mindenkinek Csíkszentmihályi Mihály jut az eszébe, de ez nem feltétlenül kapcsolódik össze a sporttal ezekben a gondolatokban. Hogy alakult ez? Hogy kezdtél el foglalkozni ezzel a jelenséggel? Hogy indult ez, és hol tart most?
Hát a jelenséggel még 2005-ben kezdtem el foglalkozni, külföldi példák nyomán, igaz, hogy egy más sportág, ugye én a kézilabdát képviselem, de a labdarúgásban, ahol az utánpótlás nevelés alapvető filozófiáját volt szerencsém megismerni. Mindeközben ugye ismerkedtem más területen Csíkszentmihályi professzor úr munkáival, és egyébként van könyv az ő általa és Susan L. Jackson közös írásával, a Sport és a Flow, ahol már beemelték a sportba a flow-t, mint élmény világot és mint tudatos lehetőséget, úgyhogy hát innen indult ki, hogy én is a sportban nőttem föl, rengeteg mindent megéltem utánpótlás koromba, edzői magatartásból, kommunikációból, presszióból és egyéb dolgokból, és felnőttként értelemszerűen, mikor az embernek már gyerekei lesznek, akkor szeretné, ha a sporthoz kapcsolódna, de azért kicsit pozitívabb tartalommal, személyiségfejlődés szempontjából előrevívőbb módon, és valahogy akkor így ez kialakult azokban az években, hogy ezek nagyon jól összekapcsolható dolgok azokkal az edzés módszertani elemekkel, amik akkor, illetve jelenleg is elérhetőek voltak az edzők számára az oktatási piacon innen.
Hogyha mondjuk egy szülő vagy egy külső szemlélő néz egy edzést, egy hagyományos edzést, ahol nem alkalmaznak bármi ilyesmit, és megnéz közvetlenül utána egy olyat, ahol erre törekednek, akkor mik azok a fő különbségek, amiket észrevehet? Lehet egyáltalán kívülről észrevenni bármi ilyesmit?
Nagyon sok mindent, igen. Tehát ugye értelemszerűen, ha szülőként ülök ott és nézem, ami egyébként nem jó, egy szülő ne nézze az edzést, nekem az a véleményem, de ha már így van, és a kérdésedre válaszolva, a hagyományos edzés módszertanokban rengeteg olyan elem van, ami unalmas a gyerekek számára. Láthat olyan jeleneteket, amikor közben mondjuk egymást dobálják a labdával, vagy sorban állnak, vagy várakoznak, vagy csinálják ugyan, de alapvetően szót fogadva az edzőnek. Nem is taglalnám a hagyományos edzésmódszertant, inkább azt mondanám, ami a flow-nak az előnye. Elképesztően pörgős, nincsenek sorban állások, nincs olyan rész, hogy bárki unatkozna, nincs olyan gyerek, akinek túl nagy vagy túl kicsi a kihívás, és azt lehet látni legtöbb esetben, hogy a gyerekek élvezik. Sok a nevetés, sok a gyerekeknek a pozitív megélt élménye az adott edzés időszakban.
Mondtad, hogy te is ugye kézilabdáztál fiatal korodban, és hogy azt szeretted volna, hogy a gyerekeidnek jobb legyen. Ez azt jelenti, hogy negatív élményeid voltak? Mert emlékszem rá, amikor bemutattad ezt az edzésmódszert, hogy arról beszéltél, hogy felnőtt korban, vagy már közel a pályafutásod végéhez élted meg te is a flow-t először. Ez hogy volt? Vagy a te utánpótlás korodban, vagy abban az időszakban is negatív élményeid voltak, vagy mennyire változott közben ugye az idő folyamán az edzők módszerei?
Igen, én azt gondolom így visszagondolva, az én időszakomban nekem annyiban nem volt szerencsém, hogy olyan utánpótlás edzőim voltak, akik nem ahhoz a személyiség kategóriához tartoztak, akik a gyereknevelésére, képzésére helyezték a hangsúlyt, hanem már akkor is ez a poroszos eredménycentrikusság rendkívül előtérbe került. Ebből kifolyólag kaptunk hideget, meleget, csak épp pozitív jelzőt, nem bármi volt. A fiatal felnőtt létben már úgy léptem be, hogy szerintem az önértékelésem az majdnem, hogy nulla volt így minden tekintet. be. Nem mondom, hogy ez kimondottan a sportnak köszönhető, csak azt mondom, hogy kár, hogy a sporton keresztül ezt nem egy pozitív építő dolognak használjuk fel a gyerekek fejlődése kapcsán, hanem pont, hogy egy ilyen negatív spirálba még inkább belerakjuk azt, aki mondjuk esetleg hajlamos rá. Alapvetően az első flow élményem valóban felnőttként volt, miután olvastam Csíkszentmihálynak a könyveit, nem is egyet, miután tudatosan elkezdtem ezt magamban is felépíteni, hogy hát akkor ez ezek szerint lehetséges, és amikor megéltem, akkor ez egy elképesztő ilyen hűha élmény volt, és ebből jött az, hogy hát akkor ezt igenis is át lehet ültetni, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, ami ő megfogalmazta, hogy mik a feltételek, csak alkalmazni kell a módszertanban.
Andi, a coaching is egy olyan, nevezük nem is tudom, tudománynak, egy olyan irányzatnak, ami egy elég modern találmány, és minthogyha ez is egy rossz módszerre, vagy egy rossz tendenciára adott válaszkísérlet lenne. Ugye itt Zsuzsa beszélt arról, hogy nem igazán dicsérték a gyerekeket korábban sem, most sem feltétlenül jellemző. A coaching hogyan és milyen válaszokat tud adni arra, amiket esetleg az edzők elmulasztanak, és miben más mondjuk egy sportpszichológushoz képest? Beszélhetünk olyasmiről, hogy a coaching az egy ilyen lájtosabb sportpszichológusi nem is tudom, kezelés? Hogyan kell ezt megközelíteni?
Én még egyszerűbben gondolnám, az a lényeg, hogy az illető egyénnek, legyen kisgyerek, vagy akár edző is fordulhat coachhoz egyébként, hogy neki milyen személyes elakadása van, és mi arra helyezzük a hangsúlyt. És ilyen értelemben a business coachingban természetesen a témák mások, az esetek mások, de gyakorlatilag ezek használódnak, és ezeket a hozzákapcsolódó gyakorlatokat csináljuk a sportcoachingban is. Tehát ez az, ami az egyénre, és az csak négy szem közti munka. Tehát pontosan nagyon lényeges, hogy az illető nyugodtan merjen kitárulkozni a mélyebben lévő gondolatokat, vagy van, akinek a káromkodás az csak a fejében van, ki nem mondja, de azok is mind egyébként érzelmi állapotot tükröznek, és akkor egy coachingon ezeket átbeszéljük, és mi mindig coachként arra biztatjuk az illetőt, még ha gyerekről van szó, hogy ő találja meg, ő mit gondolna a legjobbnak. Ha most jönne egy tündérke, akkor attól mit kívánna? Kisgyereknek ez remekül működnek egyébként ezek a kis kifejezések, és ezzel tudnak gondolni, és utána ő körbe elképzeli és elmeséli, hogy milyen lenne nagyon jó. És akkor utána dolgozunk tovább. Na, mit lehetne ahhoz csinálni, hogy az megvalósuljon, hogy te jobban érezd magad az edzésen?
Ez nekem pont úgy hangzik, mint egy pszichológiai kezelés, tehát hogy akkor ezek szerint nagyon sok különbség nincs benne, tehát ugyanúgy a megéléseit meséli el egy sportoló ilyenkor, vagy akár egy edző, vagy egy sportszakember.
Én annyiban látok nagyobb különbséget, hogy ők, tehát a coachingban mindig addig próbálkozunk, a business coachingban is, tehát az üzleti szférában, hogy a saját megoldását keresse meg az adott egyén, az ügyfél, ha kicsike akkor is. És természetesen ennek abszolút a hátterében vannak pszichológiai összefüggések, de mi nem vagyunk pszichológusok. Tehát ez nagyon lényeges, hogy ezt a felületét használjuk, amit egyébként egy jártas anyuka a konyhában ugyanígy megbeszéli a kislányával. Ha olvas hozzá szakirodalmat, meg egy kicsit tájékozott, érdekli ez a dolog. Mi pedig pont amikor hát nagy sok édesanyja, apuka erre nem ismeri, nem vevő, akkor tudunk velük dolgozni négy szem közt. És a kisgyerek nagyon jól megtalálja a saját megoldását egyébként.
Tehát valójában a szülői beszélgetések, vagy a beszélgetések pótléka a coaching esetleg, mert előfordulhat, hogy még lehet, hogy jól meg is tudná beszélni a szülő, de még nincs ideje, ugye ez a másik probléma általában.
Hát azért nem véletlenül nőtte ki magát ilyen értelemben így a sport területén is ez a szakma, pontosan úgy, mint az üzleti szférában is. Tudja az ember, hogy mit kéne csinálni, de azért, hogy pontosan lépésről lépésre, és ezt ilyenkor tényleg szó szerint napi lebontásban végig próbáljuk, hogy lehet ezt felépíteni. És próbálja meg, nézze meg, hogy annak milyen eredménye van. Mi az, ami nem jó benne, akkor mit csináljunk másképp. Nem lehet mindent elsőre kitalálni. Tehát ebben is van egy ilyen, tehát egyszerűen alapvetően, és igazából a vele való a kisgyerekkel, de aztán a szülővel is, ha dolgozik az ember, az a személyes figyelem, amit kap ilyenkor egy coachtól, annak is óriási ereje van különben. Tehát ennek, na, igazából nem így élünk ma már, ennyire aktív és ennyire egymásra figyelő gondolkodás és egymásra figyelő mozdulatok lennének, hogy akkor a két szem is találkozik, tehát nem elbámészkodunk össze-vissza. Tehát ennek megvannak ezek az elemei, és ez gyakorlatilag nagyon működik.
Én részben tudok kapcsolódni ahhoz a fajta, nem is tudom, irányzathoz, hogy az ember saját maga találja ki, vagy lelje meg a megoldásait, mert hiszen minden probléma értelmezése szubjektív az adott személy szemszögéből, de ugyanakkor talán nem vagyok kicsit támadó jellegű, ha azt mondom, hogy azért nagyon vitatott a megítélése a coachingnak, és őszintén szóval én is elég szkeptikusan állok hozzá, és ennek lehet az oka az, hogy nagyon sok az ilyen kókler tudományág, ami könnyen keverhető össze, most ilyen önbizalom trénerek, meg egyéb dolgokról is beszélhetünk, de azért itt jól összefoglaltuk azt, hogy nagyon, van egy-két olyan dolog, ami nagyon egyértelműen hiányzik a mai sportnevelésben. Hogy tudnátok ezt összefoglalni? Így érintőlegesen beszéltünk arról, hogy nem volt elég pozitív visszacsatolás. Beszéljünk, kezdjük ezzel. A sportpszichológus is azt mondja, hogy azért nem nagyon szabad, vagy mérsékelten kell mondjuk büntetéssel nevelni, de vannak olyan szituációk, amikor nem lehet. Hogyan tud reagálni akár ez a flow edzés módszertan ezekre a kihívásokra, nevezetesen, hogy a gyerek és rakoncátlan, és valahogy le kell kötni, vagy fegyelmezni kell, és hogyha ez később probléma, akkor a coaching milyen választ tud erre adni? Akár egy nem csak a gyereknek, vagy a játékosnak, hanem az edzőnek, a pedagógusnak is.
Hát nekem az a tapasztalatom a flow edzés módszertannal kapcsolatban, de ez nem egy 30 éves tapasztalat, és nem 40 sportágban kipróbált. Viszont ez az én hitem, egyébként én ebben hiszek, hogy amennyiben egy edző megfelelően fel van készítve, és mondjuk most nevezzük flow edzés módszertannak, de lehet ezt bárminek nevezni, csak az a lényeg, hogy ezek az kötött elemek bele vannak építve mondjuk egy edzés felépítésébe, nekem sose kellett nevelni. A gyerek le van kötve, a gyerek az első perctől kezdve a végéig élvezi az edzést, a gyerek a számára megugorható feladatokat kapja. Mi ugye ilyen first beat övekkel mértük őket a folyamatosan edzés elejétől végéig, hogy mikor milyen állományban vannak. Egy perc olyan nem volt, hogy ne lettek volna koncentráltak. Az a véleményem erről, főleg a mai világban, hogy azért a sport ilyen elképesztő háttértámogatást kap, nagyon sok a napi 8 órás edző. Én elvárnám már, mint klubvezető, és el is várom, hogy úgy felkészüljenek egy edzésre, hogy nem a bemelegítéstől indul az edzés, hanem fél órával előtte, és nem a végén van vége, hanem fél órával utána, és igenis, és tematikusan legyen úgy felépítve, hogy nincs benne olyan szakasz, amikor bármelyik gyerek unatkozik. Mindig akkor kell fegyelmezni, vagy ha unatkozik a gyerek, vagy hogyha olyan elvárás van vele szemben, hogy tudja, hogy úgyse tudja megugrani, akkor jön egy ilyen közösség előtti szégyenérzet, amit megpróbál valamilyen módon palástolni. A fegyelmezés nekem, az én szememben mindig az edzőt kritizálja, soha nem a gyereket.
Abszolút egyetértek egyébként veled. Visszatérve az eredeti kérdésre, igazából a gyerekek nagy része mindig délelőtt iskolába jár, és onnan jön az edzésre. Ez elég lényeges, és most csak nagyon egyszerűen, ha nem is minősítve, talán összefoglalva, elég számon kérő jellegű oktatásban van részük, és nagyon-nagyon kevés örömet okoz az iskolában eltöltött idő. Igazából az örömet, meg a jót, azt a szünetekben a barátokkal történő együttlét jelenti. Természetesen tisztelt a kivételnek, magam is ismerek írtóklasz tanítónéniket, tanárokat, de a legtöbb az sajnos azért nem ilyen. Most ebből kifolyólag a gyerekek a délutáni foglalkozásokban akarják begyűjteni mindazt, amit nem ad meg érzelemben délelőtt az iskola. Szeretne sikeres lenni. Én akarok jó lenni. Engem választanak ki valamilyen jó feladatra, szerepre, tehát ami a sportban zajlik. Gyakorlatilag ennek ráadásul a gyerekek nagyon sokan még nagyobb igyekezettel vannak délután az edzéseken, mint délelőtt az iskolában. Na most ezt mondjuk egy ilyen módszertannal, amit ma Zsuzsa is elmondott, nagyon meg lehet erősíteni. És akkor az ilyen helyeken a gyerekek nagyon jól érzik magukat. És akkor ehhez jön még egy ilyen úgynevezett zöld tanítónéni, ezt a pedagógiából vettük át, aki csak a jót dicséri meg, és ami nem sikerült, arról nem szól semmit. Természetesen nagyon sportra vonatkozóan egyértelmű rossz dolgokra nem lehet nem szólni, mert meg kell a szakmát szinte, hogy úgy mondjam, tanítani a gyerekeknek. De amikor próbálkoznak, akkor ennek írtó nagy eredménye van különben, és gondoljunk arra, hogy amikor egy járókában kezd fölállni egy kisgyerek, akkor automatikusan csak akkor dicsérjük meg, újjong az egész lépcsőház, amikor felállt a gyerek. Előtte a 13 próbálkozást, ami visszaesik, akkor senki nem szól semmit, biztatja a kisgyereket, aztán vagy sikerül, vagy nem, és akkor utána örülünk. Ennek a paralel párhuzama totál megvan a sportban. Tehát ezért, hogyha ott a gyerekeket, ami sikerült, és az edző úgy gondolkodik, hogy megkeresi minden egyes kisgyereknél az adott mozdulatban azt, amit meg lehet dicsérni, és elkezd erre rásrófolni az agya, azt keresi, amit jól csinált, mivel az ember egyébként dicséretre vágyik. Így vagyunk bekötve egészen a koporsóig. Mindenki annak örül, ha megdicsérik. Van, ahol nem kellenek szavak, hanem elég egy mozdulat és egy kellemes jólét hozzá, akár flóban is lehet az ember ilyenkor. Tehát, hogyha az edzők egy picit ezt megpróbálják szépen lassan beépíteni, mert azért nem ez a mostani módszertan, de ez a sok kisgyerek, akik egyébként az iskolai sikerek elől menekülnek, nagyon nagy része a délutáni sportba, azoknak ez nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És akár olyan gyerekek is nagyon komoly sikereket tudnak elérni, akik esetleg az elején megérkezve nem is mutatnak különösebb tehetséget. Csak ő is jön edzésre, ő is csinálja, de ha megkapja ezeket a megerősítéseket, szárnyakat kaphatnak az emberek. Ez még a felnőttekre is igaz egyébként.
Zsuzsa, a mi sportkultúránkban nagyon erősen az eredményekre, meg a sikerekre, meg a számszerűsíthető eredményekre mennek rá az utánpótlás nevelésben is már. Tehát, hogy egy komoly kritika az utánpótlás neveléssel kapcsolatban csapatsportokban, és hogy nagyon korán kezdik a versenyzés, nagyon hamar elkezdik őket versenyeztetni. A te tapasztalataid milyenek abban, hogy szívesen viszik hozzád a gyerekeket, szeretnék, ha oda járnának? Mit tesztek ennek az ellensúlyozására, vagy a flow az, hogy tudja ezt ellensúlyozni, mert azt gondolom, hogy a flow egy picit ennek az ellenhatása.
Ez egy nagyon jó kérdés, a versenyeztetés mindig kardinális dolog. Két nagyon fontos eleme van ennek a módszertannak ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy az érdekesség az, hogy amikor ezt a kutatást csináltam, akkor a mért fiziológiai adatok, a paraméterek, azok azt mutatták, hogy terhelés élettani szempontból is elképesztően jobb volt a flow edzés módszertan, tehát hosszú távon biztos, hogy sokkal eredményesebben tud a gyerek fejlődni, minden szempontból, most tegyük félre, hogy mire hivatott, hogy milyen szintre hivatott, de hogy jobban ki tudja hozni magából azt a maximumot, amire hivatott, mert ezzel a módszertannal sokkal jobb élettani terhelést kapnak a éveken keresztül a gyerekek. A versenyeztetés, mint olyan, mint fogalom kérdése, azt én úgy látom, nem biztos, hogy ezzel mindenki egyet fog érteni, de nálam ez működik. Minden évben az év elején le kell ülni a szülőkkel, és nagyon tisztán meg kell fogalmazni a célokat, és itt a cél, ezt mindig el kell magyarázni, az újak mindig értetlenül néznek, a régiek már tudják, egyébként a szülők már önmaguk között egymást nevelik, mert a régiek már tudják, akik újak jönnek, már alkalmazkodnak, megértik, és nagyon sokan ezért is jönnek, hogy soha nem a bajnokság. Tehát egyéni célkit tűzések vannak a versenyeztetésben, bármennyire furcsa. Nálam minden csapatjátékosnak, minden szülői közösség vagy családi háttere tudta, hogy az adott játékosnak abban az évben mik azok a célkitűzések, akár egy technikai elem, akár egy taktikai elem, akár fizikai, akár bármi, és ezek mindig meglettek fogalmazva az év elején, és a mérkőzés az mindig úgy zajlott, hogy mindig úgy mentünk, hogy a gyerek már pénteken tudta, hogy tőle hétvégén mondjuk 3 átemeléssel, 4 távoli lövést fogok várni, védekezésben pedig ezt. Tehát 2-2-2 támadás, 2 védekezés, hogy ne vigyük túlzásba, az adott éppen pillanatnyi képességéhez képest. És én mindig így értékeltem mérkőzés után is, az, hogy a bajnokságban ez mit hozott, könyörgöm, tehát egy gyerek egy utánpótlás versenyeztetésben nem csak a gyerekettől, nem csak az edzőtől, nem csak a bírótól, hát van egy ellenfél is, hát hogyha azok csupa akcelerált gyerekek, akkor bármit csinálhatsz, a legjobb edző lehetsz, akkor sem tudsz eredményt elérni. Tehát, hogy ezeket például nem látom, hogy tisztába tennék az edzők fejébe és a szülők fejébe, mert amennyiben ez tisztába van téve, hogy itt a cél nem a bajnokság, nem a gólok száma, ne. Persze, ha úgy jön ki, hogy megnyerjük, nagyon jó, de nem biztos, hogy azért, mert mi voltunk a szuperhíró hősök, hanem lehet, hogy szegény ellenfél tele volt kisebb gyerekekkel, stb. Ezeket mindig reálisan meg kell beszélni a szülőkkel évelején, és akkor én úgy látom, hogy az adott évben ebből nem, nekem sosem volt ebből problémám, sem szurkolói, sem kommunikációs, sem edzői.
Nem hiányzik a gyerekeknek?
Igen, mindig van olyan gyerek, ugye őrájuk mondjuk, hogy jó versenyző alkat, ők valószínűleg majd profik lesznek, mert ez kell hozzá. De ha a gyerek megkapja azt, hogy van 3-4 cél, és ő utána megkapja a dicséretet bent az öltözőben, mert teljesítette, majd a szülő is, mivel tudja a szülő, hogy az volt a cél, és emellett nyertünk is, szuper. Ha emellett nem nyertünk, nekem az a tapasztalatom, így, ahogy az Andi mondta, a gyerek a sikereket keresi. Viszont szerintem a gyerekek rendkívül őszinték, és amikor egy mérkőzésen nem sikerül, akkor nem a letorkollást kapja, hogy nem sikerül, hanem én mindig azt alkalmaztam, és a szülőknek is ezt mondtam, hogy meg kell tanulnod, ezt is látod, hogy nem minden nap sikerül. Van, amikor sikerül majd elérned a célodat az életbe, és lesz olyan, hogy nem sikerül elérned. Ez most egy ilyen nap volt, hogy erre nevelt. Mindig mindenből ki lehetett hozni a pozitívat, és a gyerekek ki vannak így éhezve ebből a szempontból, tehát a siker fogalmát definiálni kell, hogy mi a siker, tisztába kell tenni utánpótláskorban mi a siker, ezt a szülővel is meg kell értetni, és akkor minden gyerek megtalálja a sikert, és nagyon hamar megtanulják, hogy nem csak a végeredmény a lehet sikere a sportban, hanem nagyon-nagyon sok minden más is.
Nagyon örülök neki, hogy ezeket elmondtad, és bízom benne, hogy fogják hallgatni az én kis U12-es csapatom szülői, mert hogy én ezeket mondom nagyon régóta, és ez egy nagyon jó megerősítés. Inkább talán ez ilyen ösztön jellegű dolog volt, én ezzel nem foglalkoztam, de nem is ez a lényeg. Amiket elmondtál, az nagyon érdekes, de még mindig érzek valamiféle nem ellentmondást, de kettősséget, ha kibetítjük a sportnevelést és a sportkarriert kvázi az első pillanattal, ahol belép egy gyerek egy sportág kiedzése, egészen a profi karrierje végéig. Amit elmondtál, az én fejemben úgy csapódik le, és ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, mert emeljük azokat is, akik valószínűleg nem annyira versenyző alkatok, nekik is adunk sikerélményt, őket is bent tartjuk a sportban, ami szerintem minden sportszakembernek egy kitűzött célja kell legyen. Gyakorlatilag akkor, akiben nincs ez a versenyzői mentalitás, ez a plusz, akkor neki már előre kijelenthető, hogy neki nem lehet profi karrierje, mert hogy nagyon fontos szempont, hogy és egy zárójelet hadd nyissak. A testvérem a TF-en tanult kosárlabda edzőnek, és ott az egyik tanárával volt vitája a monotonitás kérdéséről, és ez a egyébként világlegenda játékos sportoló azt mondta, hogy ő nem hisz a monotonitásban. A kérdésem az, és akkor itt visszacsatornék, hogy nyilvánvaló ahhoz, hogy a gyerekeket foglalkoztassuk edzésen, kisgyerekeket is élvezzék, ahhoz a monotonitás az kontraproduktív, de később szükséges. Később ott van 5-10-100 ezer számra kell mondjuk dobni egy kosárlabdázónak, hogy fejlessze 10%-okkal az ő dobó teljesítményét, és azt látjuk, hogy ez szükséges. Az, hogy valaki képes legyen akár saját magával is versengeni, mert olyan motivációja, belső motivációja van, az is szükséges ahhoz, hogy valaki élsportoló legyen. És a kérdésem az, hogy gyakorlatilag akkor ez egyfajta ilyen előre eldöntött alkati kérdés, hogyha valakiben nincs benne ez a plusz, akkor belőle nem lehet mondjuk élsportoló? Kötője a kérdés, mert igazából azt gondolom, hogy nem így van, de mégis ez egy nagyon érdekes ellentmondás szerintem ebben az egész kérdésben. Nem tudom, hogy ti hogy látjátok. Melyik az a kor, amikor már el kell kezdeni adagolni ezeket a kevésbé élvezetes részeket a sportban, mert hogy van ilyen sok?
Bocsánat, én nem érzem azt, hogy itt ellentmondás lenne, mert pont így, amivel befejezted, tehát az, hogy a monotonitásnak, mint kiválasztó eszköznek meg kell jelennie, az rendben van, de nem 10 éves korban. Tehát az, amikor a fizikai terhelést és úgymond a versenyeztetési részt el kell indítani egy utánpótláskorú sportolónál, 16-17-18 éves korban indul. Addig viszont nekem az a szent meggyőződésem, hogy az a gyerek, akit 10 évesen, 12 évesen, 14 évesen elérjük azt, hogy éveken át a flónak az lenne a legfontosabb lényegi része, hogy érzelmileg kötjük hozzá, ő érzelmileg kötődik egy sporthoz, az a gyerek, aki alkalmas a monotonitás, nem minden él sportoló világtehetségként, van, aki a monotonitás tűrésével, a munkabírásával lesz élsportoló. Mind a kettőre szükség van az élsportban, és a sporták kérdése is. De nem 10 éves, meg 12 éves korban, nem sorba állítom őket, és akkor másfél percenként egyszer csinál meg egy technikai elemet, és közben halára unja magát, és ha az nem sikerül, akkor mindenki előtt az edző elmondja a kritikát, hogy mi volt a rossz, és úgymond a többiek előtt kialakítok egy ilyen pszichológiai vagy lelki, amiről az Andi tudna beszélni szituációt. Ennek a módszertannak pont ez a lényege, hogy egészen addig, amíg az igazi terhelés időszaka el nem jön, amikor már a versenyeztetésre kell úgymond edzeni a gyereket, és el kell kezdenie megtanulni, megnyerni egy mérkőzést, addig érzelmileg, ha kötjük, és érzelmileg ilyen edzéseket és ilyen sikereket adunk meg neki, akkor még a monotonitás, még az a gyerek is, aki egyébként alapjaiban adott rá, hogy tűrje a monotonitást, sokkal jobban fogja bírni, és ne felejtsük el, hogy a serdülő ifi korosztályban ma már teljesen más világ van, mint akár 10 vagy 20 évvel ezelőtt. Rengeteg konkurenciája van a sportnak. Egy 17 éves azt mondja, minek fussak én itt 12 kilométereket, nincs labda, nincs játék, nincs gólöröm, amikor hazamehetek, és majd az Xboxon lejátszom a meccseket. Ezzel a konkurenciát, ezzel szembe kell menni, ezt fel kell vállalni, és én itt gondolom, hogy ellentmondás ebben nincs, csak el kell tudni helyezni korban, mikor kell ezt a dolgot alkalmazni, addig meg majd a coach segít.
Egyébként ilyeneket átbeszélünk ugyanígy a gyerekekkel. Én azt tenném hozzá, hogy amit szerintem az edzőknek nagy nehézséget jelent, az a szülő. Tehát annyi mindenbe beleszólnak a szülők, és amikor ők a saját védelmük érdekében, akár egy meccsen, akár egy edzésen látja, hogy valamiért a gyereknek valami nem sikerült, vagy rosszabbul érzi ott magát, lehet látni a mozdulaton, hogy mérges, vagy csap egyet a tenyerével a földre, akármi. Tehát, hogy ezek mind működnek. Az edzők általában pont erre panaszkodnak, és ami ezek szerint Zsuzsáiknál jól működik, de azért ezen van még mit fejleszteni átlagos szinten, hogy nagyon-nagyon sok szülő nagyon mélyen beleszól ezekbe a munkákba. Az egyik edzőhölgy egyszer azt mondta, hogy elé állt egy anyuka, és azt mondta, hogy itt az van, amit én mondok, maga csak edző, és ez a gyerek engem el fog tartani, amikor én majd idős leszek. Tehát ennek annyi pénzt kell keresni. Tehát itt úgy csinálja, legyen kedves. Gyakorlatilag teljesen lefagyasztotta egyébként az edzőt. Maga sem gondolta, hogy ilyen szavak is beleférnek az életbe. Hát beleférnek. És van, ahol kimondatlanul, van, ahol kevésbé kimondatlanul, de a szülők, mivel ők áldoznak rá időt, energiát és pénzt, én látok egy ilyen szignifikáns összefüggést, hogy ráadásul minél több ez a pénz, annál nagyobb elvárása van. Engem a sors elvetett, inkább így mondanám, a lovaglás irányában. Na, én persze csak a földről állva néztem ezt a történetet, de valami elképesztő, hogy ott például, amiatt, hogy nagyon drága a sport, olyan elvárások vannak az edzővel szemben, hogy ott aztán az edző nagyon ritkán van partneri viszonyban a szülővel. És nem kevesen lovagolnak, főleg azért is mondom, mert a lovaglásnak kiskorban van egy olyan része, ami egyébként a tanulásmódszertant fejleszti. Tehát ott az a keresztirányú mozgás, az nagyon-nagyon erős fejlesztő hatással van a gyerekeknek, gyerekekre vonatkozóan. Tehát nem csak azért lovagol, mert imádja a lovat, meg szereti, hanem ez, és ott is konfliktus van a szülőkkel.
Igen, én is ezt akartam kérdezni, amit a Gergő is feszegetett, hogy amit mondtál, az elég ilyen korosztály specifikusnak tűnik, vagy annak, hogyha egy 10-12 éves gyereket ebbe a fajta edzésmódszerbe viszel bele, és ebben nő fel, akkor ők még olyan lelkesek, még ez a korosztály, ez még annyira megtanítható bármire. Mondjuk egy későbbi életkorban lehet leépíteni, hogyha nem egy ilyen módszertannal edzett, akkor egy 16-17 éves sportolót lehet még a flow-val más irányba terelni, vagy lehet neki pluszt adni ezzel?
Megmenteni.
Nem használnék én erős kifejezéseket, meg nem tudom, Andi, hogy nálad, ez sokkal nehezebb korosztály, tehát életkorilag is sokkal-sokkal nehezebb, és ugye ekkor válik valaki mondjuk sportolóvá, ugye tudjuk életkorilag, tehát hogy ezt ezzel a korosztállyal mit lehet kezdeni coaching meg flow szempontjából?
Én azt gondolom, hogy a flow az bármikor alkalmazható, bármilyen korosztályban, én szívem szerint végig alkalmaznám még a felnőtteknél is, mert egy felnőtt profi játékosnál sem mindegy a hétvégi mérkőzés előtt, hogy milyen hét van mögötte, és egyáltalán nem mindegy, hogy érzelmileg ő milyen állapotban van, mert ez mind kihat a mentális és az egyéb éppen aktuális állapotára. Én azt gondolom és azt tapasztalom, de csak picibe a magam világába, de ez a hitem és a mérések is ezt mutatják, hogy ez bármilyen korosztálynál alkalmazható, bármikor elkezdhető, mert azért itt nem kell nagy dolgokra gondolni, inkább azt mondom, mint ez a tipikus, hogy az ördög a részletekben rejlik.
Csak ez... mert ugye elméletben beszélgetünk, de hogy mondtad, hogy nem állnak sorban például, az meg nekem egy picit úgy tűnik, mintha ha sokkal nagyobb energiát kellene az edzőknek befektetni az edzésen.
Az edzőnek nagyobb energiát kell befektetnie, de ő ezért megy edzőnek, nem? Mert ő gyerekeket szeretne nevelni. Na, 8 órában vannak alkalmazva az edzők, normális diplomás bérért, tehát én azt gondolom, hogy még egy diáksport egyesületnél is elvárható, hogy egy edző, igen, én is csináltam ezt éveken át, valóban annyiban kényelmetlen az edzőnek, hogy ott nincs arra lehetőség, hogy fölállítok egy gyerek a védő, vagy sok esetben a zsámoly a védő, sorba állunk, most egy csapat, most én kézilabdából, de labdarúgásból is hozhatnék példát, ide passzolsz, visszapasszolom, odaérsz, megcsinálod a leforduló csert, és kapura lősz. Ez a klasszikus esete, ugye mondjuk egy technikai elemnek. Amíg ezt be tudod tenni, mondjuk akár egy labda cica játékba, hogy csak úgy passzolhatsz, ha lefordultál egy társadról, és úgy passzolhatsz a harmadiknak, és számolod a passzokat is, közben ezer felé kell mozogni, és ezer felé kell figyelni, és mondjuk megy a verseny a két csapat között, mert mondjuk azt mondod, hogy 2-2.5 percig tart, és ki hány pontot gyűjt össze. Számtalan példát mondhatnék még, vagy ezt a technikai elemet fölteszed egy kör alakba haladva, szintén két csapatra. Például a Flónak az egyik, én imádtam úgy edzést tartani, és szerintem az egyik alapvető dolog, hogy két csapatra osztottam őket, és minden edzés egy mérkőzés volt idézve, tehát egy játék volt. És bizony sokszor volt, hogy csaltam, mert ugye úgy raktam föl, de ehhez az kell, hogy igen, egy edző vegye a fáradtságot, ismerje a gyerekeit, és olyan elvárásokat támasztottam, hogy mindenkinek például, ha mondjuk sebességre ment valami gyorsaságra, akkor nem mindig minimum 2 etap volt, de inkább 3 vagy 4 egy adott gyakorlatból, és nem az nyert, aki a leggyorsabb volt, hanem az, aki az első etaphoz képest a másodikba, vagy a harmadikba, vagy a negyedikbe a legtöbbet gyorsított, vagy fejlődött. És akkor ezen is néha változtattam, hogy a gyerekek ne szokják meg, mert akkor elkezd csalni, mert az elsőt majd már félgözzel csinálja, hogy az övé legyen a legnagyobb. Tehát ezeket ért, ha érti, átlátja egy edző, és ismeri a gyerekeket, akkor tudja a szabályokat úgy hozni, és volt olyan is, hogy nem az lett az eredmény, mind amit meghirdettem, de úgy éreztem, hogy mondjuk van egy játékos, akinek szüksége van az önbizalomra, kihoztam győztesnek simán, mindenki előtt. Soha nem éltem meg azt, hogy bármelyik gyerek önbizalom hiányos lett volna egy mérkőzésen, és azt hiszem, talán te mondtál az előbb egy ilyet, vagy az Andi, nem is tudom. Nekem mai napig van egy olyan serdülőkorú gyerekem, aki mikor 10 évesen lejött, a labdát nem bírta gurulva fölvenni a földről, elkapni, annyira kis ügyetlen volt, és ma az egyik legstabilabb, leggólerősebb gyerek, aki megtanulta a sportot, megtanulta ezt a sportágat, elképesztő volt a kisfiú fejlődése is, és minden egyéb. Tehát, hogy alapvetően vagy az edző kommunikációja, számtalan mérkőzés nézek, a gyerek csinál egy mozdulatot, és csinál egy ilyet az edző, ezt a gyerek látja, meg a többi is. Ez már kommunikáltam valamit, amit nem szabad, hanem igenis, és ott kell állni, és oda kell rá nézni, és mondani, hogy jó lesz, tehát, hogy változtatni kell ezeken az attitűdökön, és ez serdülőkorban, ifikorban is bármikor behozható, mert egy serdülő, meg egy ifjúsági korú játékos, ha valaki, ő aztán ki van éhezve arra, hogy azt lássák meg benne, hogy ő erőfeszítéseket tesz, hogy ő igyekszik, és hiszem, hogy a profi sportolók is minőségileg jobbak lesznek egy ilyen képzésből kinőve, mint egy sima normál képzésből.
Olyannyira egyébként megerősítve Zsuzsa szavait, hogy beszélgetve szülőkkel sokan mondják, hogy tanulnak az edzőtől. Tehát természetesen most nem az, hogy otthon gurigassanak a konyhába a labdát, hanem mondjuk ezt akár lefordítva arra, hogy segítsen a konyhában. Tehát, hogy nagyon, tehát ahol az edzők, most kapcsolatban vagyok egy olyan csapattal, ahol nagyon-nagyon jó a viszony az edző és a gyerekek és a szülők között. Tehát ez a hármas körülbelül, mint a mesekönyvbe, hogy megvan írva, és képzeljétek el, hogy azt csinálja az edző úr, vége van a meccsnek, akkor egy órára bezárkoznak az öltözőbe, minden szülő tudja, hogy csak egy óra múlva lesznek készen, és csak a jóról szabad beszélni az edzés, bocsánat, a meccs folyamán, teljesen függetlenül attól, hogy nyertek, vagy veszít, vagy döntetlen lett, tehát az eredménytől függetlenül, ki mit csinált jól. És azt mondja, hogy ők is a szülők akkor addig ott még támasztják a falat, ugye, mert hát megvárják a gyerekeket, és igazából most már ők is arról beszélnek, hogy ki mit csinált jól, majd ezt még párosítják azzal, amikor kijönnek az edzőtől, és akkor mondjuk ezt ugye anyukától tudom ilyen értelemben, az edző különösen aztán arra fektet még hangsúlyt, hogy egy ilyen kis fogadalmat kér mindenkitől, hogy akkor a következő, általában a következő hétvégén megint van meccs, ki mit próbál meg jobban csinálni. És akkor ezt föl is jegyzi, meg átbeszélik az egész héten, akkor ezekre az egyedi fejlődési lehetőségekre gondolnak. Mondom, se kell, haza se tudnak jönni az edzésről. De nem fáradtak. Tehát, hogy nem, mert feltölti egyszerűen ez a dolog őket. És ahol egyébként az edző így megnyeri a szülőket, ugye egy szülő akkor van jól, ha jól van a gyereke. Ez egy alaptörvény. Tehát ezért igazából a gyerekkel való jó bánásmóddal nagyon-nagyon jól meg lehet venni a szülőket, illetve további kommunikációval kicsit több dologba beavatni a szülőket, ami ajándék számára, hogy mondjuk erről is beszélnek az edzővel. Ezek mind azt fogják eredményezni, hogy a kisgyerek nyugodt, otthon az anyu-apu nagyon drukkol és nagyon büszke rám, az edzésen pedig megdicsérnek, és egyébként meg végigröhögjük az egészet.
Ugye a szülővel való kapcsolat az egy eléggé fontos eleme az utánpótlás nevelésnek. Nekem most éppen van egy friss élményem, mert most nézem, még nem jutottam a végére, de a Richard Király című filmet, ami egy nagyon érdekes ebből a szempontból, ugye a Williams testvéreknek, a teniszező Williams testvéreknek az apukája, aki folyamatosan beleszól az edzésekbe és az egész történetbe. Nagyon érdekes volt, hogy sokan szabályokat állítanak fel a szülői viselkedéssel kapcsolatban, hogy ez hogy fogadják a szülők, hogy van, aki emiatt elmegy, vagy ennek, ebben mi a tapasztalatod?
Tőlem emiatt nem mentek el, és nálam is vannak szabályok, de a szabályok mindig a gyerekek érdekeit védve kerülnek felállításra. Ezt nagyon világosan és egyértelműen letesszük minden év elején a szülők elé. Egyébként már tudják, tehát most már azért hagyományból tudják, akár hogyha most itt arra gondolok, hogy egy mérkőzésen például a szurkolói magatartás és attitűd milyen kellene, hogy legyen. Mik azok a mondatok, amiket be lehet kiabálni, mik azok a mondatok, amiket nem. Ez persze ez egy folyamat, ezen át kell menni, szerintem minden klub jól teszi, hogyha ezt megteszi, mert a saját munkáját segíti azzal, hogy a gyerek nem kap olyan behatásokat és olyan impulzusokat, akár a mérkőzés alatt, akár mérkőzés után, ami az edző munkáját utána visszaveti és hátráltatja. Tehát ez a mi érdekünk, sportszakemberek érdeke, hogy a szülőket megértessük azt, hogyha ő mondjuk egy olyan mondatot kiabál be, amivel rombolja akár a másik gyereknek az önbizalmát, vagy rossz példát mutat és a bírót, vagy az ellenfelet, vagy bármi más résztvevőt negatív kritikával illet, hogy finoman fogalmazzak, akkor azzal a saját gyerekének árt. Nekem erre van egy ilyen felépített szülői értekezett kommunikáció, ezt minden év elején elmondom. Most már, ahol gyakorlott edző van, ott bemegyek, hogy ellenőrizzem, hogy az edző jól mondja el, de az edző elmondja, mert azért idővel ezt szeretném átadni. És alapvetően el kell, hogy mondjam, hogy nincsenek ilyen típusú problémáim, sőt, volt egy ilyen nagyon érdekes élményem, az egyik csapathoz lementem így váratlanul, sosem ülök a szülőkhöz, mindig másik oldalra ülök, hogy ne legyek ott köztük, és egyszer csak hallottam egy apukát, aki nem olyan dolgot kiabált be a mi gyerekeink felé, a bírót illetve, amit ugye én tiltok, és így hátrafelé így kidőltem, így kinéztem, és láttam, hogy a régi szülők így észrevettek, és abban a pillanatban így megfogta az apuka vállát, és egy szót nem hallottam többet egész mérkőzésen, csak azzal, hogy látták, hogy én nézem, hogy ki ez az apuka. Nálam voltak következmények, tehát volt nálam olyan apuka, akivel közölni kellett, hogy amennyiben nem tud úgy szurkolni, ami segíti az ő gyerekének és a többi gyereknek a fejlődését, akkor nem fog játszani a gyereke. Az egyetlen egy dolog, amivel az én tapasztalatom szerint egy szülőt meg tudok fogni, az a saját gyereke. És mindig elmagyarázom, hogy értse meg, hogy a gyerekének megremeg a lába csak attól, hogy ő megjelenik. Megbeszéltük azt is, hogy jobb lenne, ha nem jönne, mert olyankor mindig nagyon jól játszott a kisfiú. Ha apuka ott volt, akkor a kisfiú használhatatlan volt, elképesztő megfelelési kényszere volt. Van mindig kilógó példa, meg renitens példa szülők részéről, de alapvetően például ennek az apukának az esete is úgymond de egy tanuló példa volt a többi szülőnek is, és bizony ők egy idő után elvitték, mert hogy nagyon tehetséges volt a kisfiú a Ferencvároshoz, majd 2 év múlva abba hagyta a kézilabdát. Tehát, hogy alapvetően nagy csodák nincsenek, és azért az idő mindig visszaigazolja a dolgokat, de mindig azt kell, hogy érezzem, mert tudom, tehát szülőként tudom, hogy mennyire más szülőként ott ülni egy lelátón, mint bármilyen más feladatban, vagy szerepkörben, hogy meg kell értetni a szülővel, hogy a saját gyerekének árt, és általában azért erre azért vevők a szülők, amikor megértik, hogy a gyerekükről beszélünk, nem az ő magatartásukról, csak az ő magatartásuk befolyásolja a gyereknek a lelki világát. Általában el szokták azért fogadni, nem mondom, ezt az egy példát tudom, ilyen negatív példát felhozni az elmúlt évekből. Ez egy küzdelem, de szerintem ezt fel kell vállalni.
Ez nagyon pozitív, hogy csak egy negatív példa van. Nagyon sok minden eszembe jutott, mert amikor az nagyon tetszett, amikor azt mondtad, hogy megtanulta a sportágat. És rögtön beugrott az, hogy nekem is volt negatív tapasztalatom, amikor kívülről a szülő kiabálta a tehetséges gyerekének, hogy vidd végig, dobj kosarat. A kiabálás önmagában probléma. Az, hogy egy játék elemet kötnek össze a sikerességgel, az egy másik probléma, és én ezt a vonalat kezdtem el a szülők edukálására, mert ahogy te is kitértél rá, és például a kosárlabda egy olyan sportág, hogy látszik a világ legmagasabb szintjén is, hogy pontszerzés az csak egy elem a nagyon sok közül. És a nagyon jó játékos is lehet úgy nagyon jó, hogy nem dob pontot. Tehát a szülőknek az edukálása ilyen formán is nagyon fontos, olyan szempontból is, hogy viselkedés terén mit szabad, mit nem, de a kérdésem az, mert kicsit önző jelleggel engem is érdekel, mert hát szeretnék én is edzőként fejlődni, hogy ezt az edzők, ezt az újszerű problémákra adandó új választ, vagy egy olyan választ, amit valószínűleg a legtöbb edzői képzésen nem oktatnak. A legtöbb alap oktatásban nincs benne. Ezt hogyan tudja elsajátítani? Mire figyeljen akár saját magában? Mi az, amit tanuljon, olvasson ezzel kapcsolatban? Hova fordulhat?
Azt én nem tudom megmondani, hogy hova fordulhat. Én azt tudom megmondani, hogy én mit várok el, amikor úgynevezett állásinterjúzunk, akkor általában kialakul egy kép, hogy egy hullám hosszon vagyunk-e vagy nem. Természetesen néha csalódok én is, tehát hogy nincs erre szabály és szentírás, de általában azt látom, hogy azért egyébként az edzők kíváncsiak és nyitottak ezekre a dolgokra, amiket kérek. Nagy vonalakban meg is próbálják alkalmazni. Ez most értelemszerűen azért az edző személyiségétől, korától is függ, hogy mennyire tudja. És vannak fiatalok, akik viszont elképesztően tudnak alkalmazkodni. Egyrészt talán, mert még közel van a saját gyerekkoruk, meg a saját megélt negatív tapasztalatuk. Másrészt meg ugye ők még egy úgynevezett önfejlesztő stádiumban vannak, tehát ilyenkor még könnyebben adaptálnak újszerű kommunikációs mondatokat. Én nagyon sokat segítek, tehát nálunk az egyetlen egy igazi szent dolog, hogy kérdezzen, ha megakad. Az nem baj, ha megakad egy edzésen, vagy egy mérkőzésen. Házirendben ilyen van, hogyha egy mérkőzés után úgy érzed, hogy nem megfelelő volt a viselkedésed 24 órán belül, akkor hív fel, beszéljük meg. Tehát, hogy vannak ilyen, igyekszem mankókat adni ezekhez a pillanatokhoz, meg mankókat adni ahhoz, hogy készüljön fel egy edzésre, és igyekszem mindig felkészíteni őket, hogy a mérkőzésen nem tudnak ők se kibújni abból, hogy emberek izgulnak, egójuk van, stb. De meg kell tanulni tudatosan ezt a helyére tenni és kezelni. Tehát én igyekszem kommunikációs, szakmai és emberi támogatást adni ahhoz, hogy segítséget nyújtsak ezekre a megoldási pontokra és a számukra kérdőjeles dolgokra. Van, amit maguktól is nagyon ügyesen meg tudnak oldani. Én mindig ajánlom Csíkszentmihályi könyveit, az összeset, hogy az összeset érdemes elolvasni, és aki igényli, annak összeállítok edzésprogramokat is, és mérkőzésre is elmegyek, és utána kielemezzük közösen, hogy mi volt az a pont, ami esetleg akkor hogy lehetne másképp jobban legközelebb, hogy ez ne forduljon elő. Én ebben tudom őket segíteni, de egyébként ennél többet én... Van, aki elkérte már a szakdolgozatot és elolvasta, de ennél többet én nem tudok most per pillanat. Szerintem a flow elméletek azok nagyon jók alapból.
A hazai edzőképzésben most ez is talán egy jó nagy költői kérdés lesz, hogy benne vannak ezek az elemek?
Hát ami könyveket én elolvastam, ott nagyon-nagyon szakszerűen le vannak írva, és most két sportágról tudok csak nyilatkozni, labdarúgás és kézilabda, a többiben nem vagyok jártas, és labdarúgásba, bár részt vettem edzőképzésen ott is, de már nagyon-nagyon régen. Én azt látom, hogy az edzőképző szakkönyvek arról szólnak, hogy mit kell oktatni, de a hogyanok nincsenek. Én ezt mondom 20 éve Magyarországon az edzőképzésre nincsenek megfogalmazva a hogyanok. Példatárak vannak, de például mondok egy a labdarúgásnál is, és a kézilabdán is nagyon nagy problémának tartom. Egy edzés a bemelegítéstől a végéig egymásra épülő gyakorlatokból kellene, hogy álljon. Nagyon sok edző csinálja, úgyhogy példatárakból kiveszi a melegítést, kivesz egy gyakorlatot, két gyakorlatot, hármat, de egyáltalán nem biztos, hogy egymásra épülnek és összefüggnek a gyakorlatok. És már kilőtte lehet az egyik gyakorlattal a másikat, ami nincs. Tehát ez nem jó. Tehát ez egy nagyon nagy hiba, szerintem. Ilyet nagyon sokat tapasztalunk, hogy nem egy. Ez olyan, mint az általános iskolában, hogy ha negyedikes matekot akarom tanítani a másodikos matek. Tehát, hogy nem működik. Ennek muszáj lenne, hogy egymásra épüljenek a dolgok. Én ezt látom.
Azt látom, még ezt kiegészítve, egyébként, amit a Zsuzsa mond, aki nem kapja meg, mert nem ilyen helyen dolgozik edzőként, hogy a mostani fiatal generáció, aki edzőként, fiatalként dolgozik, de már értelemszerűen, főleg a sportterületen tanul. Először is nagyon lényeges, hogy külföldi irodalom is nagyon nagy áll rendelkezésre. Tehát ők azért a netet bújják minden szempontból, tehát az azt jelenti, hogy ilyen ezeket az újonnan születő dolgokat be tudják építeni szakember segítségével, vagy kútfőből a szakirodalmak alapján. De egy biztos, hogy a mostani fiatal edzőknek azért sajnos a múltból hozott mintákat azt nem nagyon tudják alkalmazni. Tehát természetesen kimondottan sport technikai dolgot azt lehet, tehát hogy kell ugrani, vagy futni, meg egyebek, az rendben van. De az egész módszertanának a hogyanja, hogy ezt hogy mondja el, hogy bátorítja a gyerekeket, ezekbe sajnos nem nagyon tudnak. Tehát én magam is, ha visszaemlékszem még kisebb koromra, azért inkább a kiabáló edzőbácsi jut eszembe, meg másnak is. Tehát az azt jelenti, hogy ezekhez a gyerekekhez pedig már nem lehet kiabálva hozzászólni. Ráadásul mondjuk azt is, hogy az iskolában, hát sajnos ott azért van, aki még kiabál velük, hát akkor legalább az edzésen, ahol fizet érte az anyuka, ott már azért nehogy már még ott is kiabáljanak vele, és hát ez egy teljesen logikus igény egyébként, akár a szülő és egy gyerek részéről, de nehéz dolguk van az idős, a fiatal edzőknek, mert akár az edzőpartnereik, akik az idősebbek, hát az is a fele végig káromkodja. Éppen nemrég találkoztam egy anyukával, aki mondta, hogy ő már megjárta többször, hogy elvitte a gyereket az edzésre valahova lelkesen, és aztán csak a harmadik, negyedikre ment el, addig csak a fuvarozást szervezte, és kiderült, hogy olyan alpári módon beszél az edző, hogy a jövő héten elhozta onnan a gyereket. Tehát, hogy nagyon lényeges, és például ez az anyuka mondta, hogy ő ezentúl mindig megnéz próbaedzéseket, vagy egyáltalán zajló edzéseket, hogy oda a kicsit beengedje, mert ő nem erre vágyik, hogy a 21. században alpári módon ocsmány szavakkal beszéljenek a gyerekkel, amit biztatásnak nevezünk egyébként elvileg, meg motiválásnak, de hát szóval nincsenek könnyű helyzetben az edzők, és ahol egyébként ilyen jó vezetés van, mint ahogy most itt Zsuzsától halljuk, ott ezek nagyon-nagyon jó érési folyamat keretében nagyon jó szakemberek kerülnek ki az ilyenből, de nagyon sokan nem kapnak meg ilyet.
Beszéljünk egy olyan témáról, amit Zsuzsi már érintett a legelején. Tegyük fel, hogy alkalmazkodnak az edzők, elsajátítják többé-kevésbé ezeket a jó edzésmódszereket, mert azért azt látjuk, és ti is megfogalmaztátok részenként, hogy egyszerűen változnak a gyerekek. Egészen más kihívásokkal kell szembenézni az edzőknek, de tegyük fel, hogy ez rendben van. Azonban a legtöbb sportági szakszövetség, és én a kosárlabdáról tudok beszélni, nem biztos, hogy úgy és olyan versenykiírásokat alkalmaz, amik ezt lekövetik. Csak egy megjegyzés, hogy én is most fejeztem be a szakdolgozatomat kosárlabda témában, és az egyik interjúmban nagyon erős kritikát kapott a versenyrendszer. És ez a lényege, amit ti is megfogalmaztatok, hogy 12-13-14 éves gyerekeknek olyan, hát talán mondhatom azt, hogy traumákat kell elszenvedniük azáltal, hogy kikapnak, vagy nem nyernek, vagy kiesnek egy selejtezőből, vagy stb., ami nem biztos, hogy ebben a korban megfelelő. Hogy gondolkodtok, mit gondoltok az, hogy általánosságban itt azért egy 2-3 sportágra most van rálátásunk, vagy akár több sportágra, hogy vajon hogy követi le a versenyrendszer szisztémája ezt a fajta filozófiát, kell-e szükségesre, hogy valamilyen szinten reformáljunk, vagy megújítsunk, és mi lenne a jó? Melyik korosztályig kell egyáltalán rangsorolásos versenyről beszélni?
Úgy látom, hogy a labdarúgás is folyamatosan hoz be mindenféle példákat, folyamatosan átszervezik, így szervezik, úgy szervezik, tehát a kluboknak nagyon durván fel van adva a lecke, hogy ehhez alkalmazkodni tudjanak. De én akkor is úgy azt az oldalát próbálom előtérbe helyezni a versenyeztetésnek, hogy most ez van, ebből kell a lehető legjobbat kihozni, el kell fogadni, hogy a szövetségek folyamatosan változtatnak, próbálkoznak, keresik, hogy mi a legjobb, még egyelőre nem sikerült megtalálni, reméljük hamarosan megtalálják. Nálunk a kézilabdában egy pozitívum van, amit ki kell, hogy emeljek, hogy igen, bizonyos korosztályig még jegyzőkönyvet se vezetünk, nincs kiírva az eredmény. Azért ez egy álszent dolog, mert a gyerek számolja, a kispadon a szülő számolja, mindenki tudja ugyanúgy, hogy mi az eredmény egyébként, függetlenül attól, hogy nincs kiírva, meg nincs góllövő lista. Nem ez lesz a megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy nem ez a megoldás, de értékelem, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, hogy azt mondják, hogy eddig a korosztályig nem számolunk eredményt. Végül is egy szövetségnek is meg van kötve a keze, hogy meddig mehet el bizonyos elveknek az érvényesítésében, és ugye küldik az ellenőröket, hogy milyen edzéseket tartunk, hogy bánunk a gyerekekkel, stb. És minden ellenőrizve van már. Én azt mondom, hogy nekünk klubvezetőknek ebben a közegben kell most megélnünk, az edzőnek ebben a közegben kell megélnie, és én ezért tartom fontosnak, hogy minden év elején mi fogalmazzuk meg a szülőnek, hogy ez a versenyeztetés most miről fog szólni, mi a célkitűzésünk, kitől mit várunk el, mit várunk a szülői közösségtől el, miben tudnak partnerek lenni, miben nem mondják meg, mert akkor módosítunk mi is, tehát próbálok ilyen kommunikációt, és akkor minden év elején mi megfogalmazzuk, ami házi, most így idézőjelet mutattam az ujjamat, házi versenyeztetési rendszerünket, amivel belelépünk meg beilleszkedünk a szövetségi versenyrendszerbe, de sajátot alakítunk ki, hogy ne függjünk ettől. Nálunk is voltak 40-0-ás vereségek. De ezeket nagyon jól lehet kezelni, ha az ember előre lefektet bizonyos szabályokat, meg megbeszél bizonyos dolgokat a szülőkkel, akkor ebből nincs semmi gond, és nincs lelkisérülés.
Hát én ennek örömmel hallom, hogy ezek ilyen jól működnek, azért általában nagyon-nagyon sok esetben egyébként arról panaszkodnak a szülők, hogy nem is focizik a gyerek, hanem mindig csak taktikákat és gyakorlatokat gyakorolnak hozzá, értelemszerűen, ami a sportnak része, és ebből eléggé egyértelműen látszik egyébként, és ez így, ahol szülőkkel beszélek, ott abból derül ki, hogy nem is tudják, hogy milyen, nagyon sok esetben nincsenek így tisztában azzal a háttérrel, amit egyébként maga a fenntartó, a szövetségek elvárnak. Nem tudják ezeket a szülők. Az edző nem feltétlen biztos, hogy ilyen nyitott, vagy egyáltalán egy olyan egyesületben dolgozik, ahol partnernek tekintik a szülők. Úgy valahol mindenki partnernek tekint, mert ő fizet, tehát azért partner, de hogy megbeszélni vele ilyen dolgokat, ezek nagyon sok helyen inkább zömében elmaradnak, úgyhogy ezt örömmel lehet hallani, hogy nálatok ilyen jó példaértékűen működik ez, de azért a legtöbb helyen nem így működik, és a szülő nem is érti, és akkor ha a szülő már nem érti, hogy egy adott dolgot miért csinálnak, vagy miért nem csinálnak, akkor ebbe a kisgyerek még inkább elveszik ebbe a történetbe, és akkor megint az van, hogy egész héten egyszer se fociztunk. Persze természetesen részeket gyakoroltak, de a gyerek nem így éli meg 8 évesen.
Bocsánat, ehhez még egy példát hadd mondjak, hogy nálunk a kézilabda szövetség egy pár éve próbálja nagyon jól így szabályokkal korrigálni az ilyen akcelerált későn érő, tehát ezeket a különbségeket is azért, hogy úgymond az eredménycentrikusságot háttérbe szorítsa, és például hoztak pár évvel ezelőtt egy ilyen szabályt, hogy nem lehet, azt hiszem ez U12-es korosztálynál voltam akkor pont edző, tilos volt az, hogy szoros emberfogás. Magyarul, hogyha az ellenfélnél volt egy akcelerált kisfiú, aki mondjuk 14 méterről lőtte be, mert a mieink egy feje kisebbek voltak, és ő már pont egy 16 évesnek felelt meg, akkor ezt végig kellett tűrni. Erre fel kellett készíteni a gyerekeket minden alkalommal, mikor tudtuk, hogy az ellenfélnél ellenfélnél mi újság van, és bizony volt egy ilyen mérkőzésünk, ahol nagyon ügyesek voltunk, jobbak voltunk, de ott volt egy olyan kisfiú, aki ha fél pályáról lőtt kapura, akkor is gól volt, egy ilyen akcelerált kisgyerek, kis bajuszkával, 12 évesen, ugye én már van, és hogy vége lett a mérkőzésnek, X lett az eredmény, két apuka, aki közül az egyik kézilabdás volt, a másik meg ez az ominózus, akiről meséltem, rohan oda hozzám, miért nem vetted ki emberfogásba, miért nem vetted ki szoros, csak az az egy lőtte, és mondtam, hogy mert tiltja a szabály. Ja, és például én is ott tanultam meg minden év elején, elmondom az adott korosztályos szülői értekezleten a szabályokat, hogy ebből véletlenül se legyen probléma, még mérkőzés közben sem, hogy értse a szülő, hogy ott most milyen szabálynak kell megfelelnünk, mert ezek utána ugye tudnak generálni ilyen mindenféle problémákat. Tehát így a versenyeztetésben a kézilabda szövetség igyekszik. Igyekszik tényleg, a többit annyira nem ismerem. A labdarúgásban szerintem óriási a káosz, ott minden évben óriási átszervezések vannak, de szerintem ez mindig egy lassabb folyamat szövetségi szinten változni. Klub szinten hamarabb tudunk alkalmazkodni, hogyha kommunikálunk.
Ez még egy ilyen összefüggés félét hozzátennék, hogy a gyerek sikerre vágyik, ahogy a délelőtti iskola olyan, amilyen is úgy, ahogy működik. Pontosan emiatt iszonyú lényeges, hogy ezeken az edzéseken is, nem beszélve aztán a versenyekről, a meccsekről, mindenképp nyerni szeretnének. Tehát, hogy az sikeres legyen. Mivel mondom, azért a sarki iskolába járó gyerekek nagy része nem tud sikeres lenni. Most tudjuk, hogy az iskola rendszerben a személyes fejlesztés is, ezek is sokkal nehezebben működnek, és a gyerek meg sikerre vágyik, és ilyenkor, hogyha ez nem, még az edzésen sem jön össze, akkor általában sok esetben abba is hagyják egyébként a gyerekek. És ott aztán már a edzőtől függ a szülő, ez a hármasról, hogyha le tudnak egyáltalán ülni. De én ahogy amennyi tapasztalatot szereztem, nem mindenhol ülnek le a szülővel.
Ehhez még bocsánat, annyit hadd meséljek el, szintén egy ilyen, ugye, hogy a siker mennyire fontos a gyereknek, hogy még egymás között is képesek toleránsabbak lenni az úgynevezett legjobb játékossal, csak azért, hogy játszom. Például nálam volt egy ilyen most is van a házirendben, aki pénteken nincs ott edzésen, az biztos, hogy nincs hétvégén keretbe. Mert azért a péntek már mozi, főleg a serdülőkorosztálynál ott már, az nincs keretbe. Teljesen mindegy, a pénteki edzés kötelező. És egy ilyen ominózus sztori volt, vasárnap reggel mentünk mérkőzésre, pénteken a legjobb játékos nem volt edzésen, nem is hirdettem ki, jött keretbe péntek délután, majd vasárnap reggel megjelent a busznál, hogy csak szurkolni jött. Az oké, szuper, gyere. Majd bementem az öltözőbe, elmondtam a dolgokat, kijöttem, jönnek ki a gyerekek, átöltözöm melegít, és a legjobb játékos át van öltözés. Mondom, te? Hát, hogy ő szeretne játszani, meg elnézést ki, és mondtam, hogy nem, menjél vissza, öltöz vissza, de ma nem vagy keretbe. És ha hiszitek, ha nem, a szülők is és a gyerekek is először nehezteltek rám, hogy én betartatok egy olyan szabályt, csak azért, mert teljesen bepánikoltak, hogy nincs a legjobb játékos, most úristen, mi lesz, nem fogunk nyerni. És ugye ott is kezelni kellett ezt a helyzetet, és szerencsére nyertünk, tehát hogy jól jött ki, de fel voltam rá készülve, hogyha nem, akkor is ezt úgy kommunikáltam le a gyerekekkel, hogy nem az eredményért vagyunk itt, a szabályok pedig mindenkire vonatkoznak, ha tetszik, hanem. Na például ez már egy olyan egyszerű dolog, amit nagyon sok edző nem tud megtenni.
Bizony.
Nagyon sok a következetessége.
Igen.
Igen, erre gondoltam én is, amikor az elején ezt megkérdeztem, hogy még talán a szülővel könnyebb is ezt megértetni, de hogy egy gyerekkel meg lehet ezt értetni, hogy nem baj, hogyha nem nyerünk, hanem amit mondtál, hogy azokat a tényezőket kell figyelembe venni, ami akkor és ott sikeresnek számít. Ezt egy 9-10 éves gyerek ezt megérti-e már, vagy egy 11 éves megérti-e már, vagy így életkorilag milyen jellemzők vannak, tehát hogy érzed-e azt, hogy könnyebb mondjuk egy-két évvel idősebben már ezt megértetni.
Én csak
megértetni.
Az én tapasztalatomról tudok beszélni értelemszerűen, de nekem az a tapasztalatom, hogy először minden gyerek korosztálytól függetlenül megijed az ilyen helyzetektől, de ha azt tapasztalja, hogy az edzőnek és a szülőnek pozitív a hozzáállása és kommunikációja, mondjuk ennél a ominózus mérkőzésnél arra is fel voltam készülve, hogyha kikapunk, az sem lett volna gond, de mivel már voltak azért előtte és utána is hasonló szituációk, és tudták, tehát kell egy tapasztalási folyamat, én úgy látom a gyerekeknek, hogy megtapasztalják azt, hogy ezekben a helyzetekben valóban nem az számít, hogy mi lesz a vége, és megértsék, és nagyon hamar adaptálják egyébként ezeket a dolgokat, legalábbis az én tapasztalatom az ezt mutatja, hogy nem rögtön az első alkalommal érti ezt meg a gyerek, mert van benne egy, azt nem tudom, ezt talán a gyermek lélek tani szakértők, pszichológusok tudják jobban, hogy ez tapasztalt, vagy genetikai, az is lehet, hogy mindenkinél más, vagy az iskolából, amit hoznak, egy negatív félelem, hogy hát persze most a Zsuzsa néni ezt mondja, de mégse így lesz, meg ha kikapunk, akkor úristen, és hogyha azt tapasztalja egyszer-kétszer, hogy nem, hogy valóban úgy van, hogy nem baj, nem ezért vagyunk itt, tök jó volt, ügyesek voltatok, stb. Akkor egy idő után ezt már teljes mértékben igen, beépítik a saját hitrendszerükbe, és onnantól kezdve ezzel nincs probléma. Legalábbis én ezt tapasztaltam, hogy nem volt probléma.
És ennek van egy iszonyú nagy gyógyító és nevelő hatása, hogy az ember higgyen magában, tehát adja meg ezt a hitet saját magának, hogy akkor csináljuk. Az a lényeg, hogy csináld, azt élvezd, aztán, hogy az most aranyat ér, vagy csak egy kis valamit, vagy kavicsot adnak érte, vagy az se, akkor is, tehát ezzel tanítjuk meg egyébként kiskorban a gyerekeket, hogy a saját maguk élvezetét, most a szó nemes értelmében tapasztalják meg, hogy jól érzik ott magukat.
Amit én hiányolok, nagyon bocsánat, ahogy így nézek ilyen utánpótlás mérkőzéseket ebben a két sportágban, én nagyon nagy hangsúlyt fektettem mindig arra, amikor sokkal jobb volt az ellenfél bármi miatt, akár mert ügyesebb, akár mert idősebb, teljesen mindegy, hogy mi miatt, hogy én mindig nagyon erőteljesen hangsúlyoztam a gyerekeknek is, hogy elképesztően büszke vagyok rájuk, hogy ezt ők ilyen bátran beleálltak és végigcsinálták, hogy amikor már a 10. percben látszott, hogy itt most le leszünk dózerolva, ők akkor is 40 percig kitartottak, és a 20 percet, és hogy nagyon büszke vagyok rájuk, és hogy ez egy elképesztően nagy erőre val, hogy valaki ezt így végig tudta csinálni. Ezt hiányolom, ezt sokszor látom, azt én ugye erre tanítottam a szülőket, hogy ezt kell értékelni ilyenkor, és meg kell dicsőni, hogy úristen, hogy ezt a végigcsináltad, hát őrület, hogy milyen erős vagy, és milyen kitartó, és milyen bátor, és ez nagyon sok minden plusz tudott adni. Ezt nagyon sokszor hiányolom, ahogy így ellenfeleket, vagy más csapatokat nézek, hogy valahogy nem értékelik a szülők azt, hogy az ő gyerekük kimegy oda, kiteszi magát annak, hogy 50 ember nézi őt, vagy 30, vagy 20, teljesen mindegy, a lelátóról, hogy ott vannak az ellenfél gyerekek, hogy megélhet negatív élményt, hogy megélhet kudarc élményt, és ő ezt felvállalta azzal, hogy felvett egy meszt, és belépett a pályára. Tehát ezt a pontot már értékelni kellene. Jobb lenne, ha több szülő ezzel tisztában lenne, hogy az ő gyereke mit vállal azzal, hogy sportol.
Egyébként a business coachingval, tehát hogyha most a felnőttekhez ugrunk egyet, én mindig megkérdezem az ügyfelektől, hogy sportolt-e, vagy hogy alakult a gyerekkorában, volt sport, vagy nem, tehát semmi kategóriát nem, csak nagyon lájtosan, és egyértelműen megerősíti azt, hogy nagyon-nagyon sokan, akik gyerekkorukban igazából az élet minden oldalát fekete-fehér, ezeket megélték, azoknak ugye ez a reziliencia, amit most aztán így beszélgetünk sok területen, ugye a Covid-dal és a háborúval minden kapcsolatban, hogy ez hogyan érjük meg ezeket a helyzeteket, sokkal fejlettebbek, mint azok, akik egyébként nem sportoltak gyerekkorukban.
Hát nagyon tanulságos volt ez a mai beszélgetés, szerintem minden típusú hallgatónak, legyen az szülő, esetleg gyerekjátékos, vagy kolléga edző, és én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megosztottátok mindezeket a gondolatokat, ezt én személyesen is, mert amilyen irányba szeretnék én például tovább fejlődni, az abszolút korrelál ezzel. A mai műsorunk véget ért, ez volt a Tesi Talks, az ELTE PPK podcastje. Ma is köszönjük az EPER szakmai támogatását vendégeinknek, Bátoriné Németh Andreának és Róna Széki Zsuzsannának a nagyon hasznos és érdekes meglátásokat, és persze legfőképpen nektek is, kedves hallgatók, hogy ismét velünk tartottatok. Köszöni a figyelmet Bukta Zsuzsi és Debreceni Gergő. Sziasztok!
Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Debreceni Gergő. Tartsatok velünk!